Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatódik a kettes szemrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival. Görög László színész a vendégünk továbbra is, és ha megengeded, én felhoznék egy témát, és remélem, hogy van kedved erről egy picit beszélgetni, mert hogy ugyanis már többször beszéltél feleségedről, Cakó Julcsiról, és tudjuk rólad ugye még a régi időkből, a bulvárból, hogy Hernádi Judittal is hosszabb ideig éltél együtt. Az egyikőjük idősebb, a másikőjük sokkal fiatalabb, mint te. És mondtam a Dorinak, hogy ez egy olyan érdekes dolog, hogy általában nőket szokták nagyon megbélyegezni, akkor is, hogyha idősebb férfival kezdenek, akkor is, hogyha fiatalabb férfival kezdenek, észrevetted-e ezt, hogy valamiért a társadalom mindig a nőket bírizgálja ezzel. A férfiaknak minden, ők mindig jól jönnek ki az ilyen ügyekből, és kíváncsi lettem volna a te tapasztalataidra ezzel kapcsolatban, és hogy a nők melletted az ilyesmit hogy szokták megélni. Azért érdekes nálad erről beszélni, erről a társadalmi ügyről, tehát nem feltétlen bulvárosítani szeretném, és a konkretizálni a dolgokat, csak a véleményedet kérdezni erről, hogy így látod-e, mert hogy valóban te mind a két oldalon voltál.
Hát nem is tudom, annyi minden tolul fel az emberben, hogy most éppen hogy mit is mondjan el, vagy ezen én nem gondolkodtam. Az biztos, hogy soha nem úgy választottam, vagy választottam ki, és hogy hagytam, hogy azt mellőtte megnéztem volna a személyt, hogy hány éves az illető, és hogy lett volna bármilyen sorminta abban, hogy egy idősebb, egy fiatalabb, vagy ilyesmi. Azt tudom, hogy a legidősebb kapcsolatom, ami egy ilyen erős két évig tartott, az 11 évvel volt idősebb. Nálam, de a életem ifjúkori szerelmével egyidős voltam, például a Jutka, azt hiszem, 8,5-tel volt idősebb, az első feleségem 15-tel fiatalabb, a második meg 20.
Hát én látom, akkor ezt a mintát viszont kirajzolódni mégiscsak egyszer, így egyszer.
Hát a közbelső dolgokra az ember nem beszél. Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy ha valami, akkor ez mindenképpen bizonyság arra, hogy az ember, tehát a szíve dönt. És erről nem tehet, hogy valaki egy előbb vagy utóbb záródott be egy testbe.
Régebb volt a fiatal.
Igen, tehát ez nem gondolkodta. Azt látom én is, hogy hú, micsoda öreg emberhez ment hozzá, vagy pedig az, hogy ez a fiatal ember mit akarhat ettől a vénasszonytól. Tehát ilyen dolgok.
De te is kaptál, tudom, mert én mindig azt hiszem ilyenkor, hogy a nőket bélyegzik meg, hogy azt a fiatal miért nem hagyja meg igen. A korabelieknek a
igen, fordítva. Igen, de az is előfordul, hogy azt mondják, hogy
arra van esze azzal a fiatal gyerekkel.
A fene egye meg, hogy milyen fiatal pasia van.
Aha.
De az is van ám.
Az is van
ám. Tehát
tudhat ez?
Ez biztos érdekes, hogy a férfiaknak és a nőknek is megvan az a fajta buborékjuk, ami hát ugye Karinti óta lehet tudni, hogy miért nem tudnak összeérni, mert mindegyik mást akar. A férfi a nőt, a férfit. De biztos egyszerűbb lett volna talán, hogyha ilyen dolgok, talán, de nem, de hát ez az én életem. Hát ezekből áll össze minden, amit én gondolok. És
neked kellett ebben segítséget nyújtanod, vagy vigasztást nyújtanod, vagy védelmet nyújtanod, például mondjuk a Julcsi esetében, hogy őt ne bántsák?
Jaj, hát erre meg ugye mi azért most már több mint 10 éve együtt vagyunk, és emlékszem egy sétánkra Lilafüreden, akkor arról beszéltünk, hogy szerinted most azt gondolják, hogy a lányommal sétálok, vagy a hugommal, vagy esetleg ez látszódik rajtunk, hogy van ez az egész. És hát akkor még én is olyan zavart voltam, mert magát a dolgot tartottam lehetetlennek. Ez nagyon sokáig hurcibáltam magamba ezt a szerelmi érzést, mert azt annyira valószínűtlennek tartottam.
Hogy magam, egy fiatal lány.
És magamba tartottam. Szeressen? Hát itt vagyok, akkor voltam 50, közel 50, és akkor itt van ez a ez a lányka, úristen, hát a gondolat, hát ez egy betege, ilyenek is gondoltam, ez egy beteges dolog, hogy én ilyenekre...
Te bélyegezted magadat rendesen.
Egyáltalán gondolok.
Tényleg, akkor nem is kellett a külvilág
életeivel
foglalkozni.
De nem tudtam tőle szabadulni. És nem volt könnyű ezt a Borinak megvallani, hogy van egy érzés, amivel nem tudok mit kezdeni.
Az előző
feleségemnek. És akkor valahogy azért túl lettünk rajta, nagyon meggyötörtem őt, sajnos, amit nagyon sajnálok, bocsánatot is kértem tőle, hál' Istennek az élete olyan fordulatot vett, hogy ő is tulajdonképpen így teljes életet él.
De hogy visszatér vagy, ott sétáltok még a Füredán, és akkor...
És akkor ez volt. De most már nincs.
És ott nem zavarta soha? Tehát a Julcsi ezzel meg tudott küzdeni?
Nem tudom, nagyon édes volt, mondta neki, hogy Julcsi, gondolj, de Gizuska, amikor 18 éves lesz, akkor túl leszek a 70-en, meg aztán, hogyha tovább tanul, hát úristen, milyen öreg leszek, és akkor azt mondta, hogy mit foglalkozol te ez? Egy ropogós 80-as.
ropogós
80-as leszek. Hát majd meglátjuk, hogy mennyit tartogat az élet. Nem tudom.
Szóval akkor azt mondod, hogy igazából mi látjuk ezt egy kicsit ilyen fókuszáltan, vagy egy kicsit beszűkültem, mert mi azt gondoljuk, hogy a nőket szeretik bántani ebben a dologban, de ezt az aspektust tök jó, hogy megnyitottad, akkor ezek szerint van ennek egy másik oldala is. Tehát lehetnek azért olyan vízhangja is ennek a dolognak, hogy mekkora mázlista, figyelj, hogy 20-valahány éve fiatalabb a felesége, vagy mekkora mázlista ez a nő, hogy ennyire fiatal a pasia. Látod, mi ezzel nem is foglalkoztunk, Dórinak mondom, hogy mi a sérelmeinket szeretjük itt dédelgetni, de akkor nézzük
nem,
meg a másik.
Nem is a saját, hanem hogy én ezt látom, hogy a társadalom sokkal könnyebben ítéli el a nőket.
Hát ítélkezik, persze.
Sokkal könnyebben.
Ma, sajnos, de erre megy a világ, nem is lehet, soha nem is lehet megakadályozni, ugye tudjuk, hogy a negatív hír a hír. A negatív hír. Az egy szép portréműsorban, késői idősávban alig nézetten fordulhat elő, hogy egy házaspárt, legyenek bármilyen korúak, készítenek velük egy interjút, egy beszélgetést, amiből az derül ki, hogy tisztességesen végig dolgozták az életüket, azáltal még hagytak is maguk után valamit.
Tehát
ez felnevelte. Ez már nem hír. És akkor ugye gondoljuk el azt, hogy amikor tulajdonképpen erőszakkal tolnak az arcunkba, hogy én foglalkozzak olyan problémákkal, ami nem az én problémám. Ez az egész gendernek, amit mondanak. Hogy te foglalkozz ezzel, mert szerintem ez a baj a világban, vagy ez az egyik nagy baj a világban. Hát akkor meg már mit számít mondjuk emellett, hogy egy...
Kihány éves?
Hogy kihány éves.
Uh-huh. Na, hogyha kihány évesnél tartunk, akkor az én kérdésem pedig az, ami bennem felmerült, hogy amikor elkezded a pályádat, hát akkor azért a te, nem is tudom, szexepiled a tehetséged mellett, ez a fiatal, helyes fiú, göndörhajú, helyes, kékszemű, ártatlan tekintetű
kis angyal,
igen. Hogy ez mennyire volt átok, vagy áldás, és mikor jelentek meg azok a szerepek, amik már nem zavarták ez a fajta image.
Hát ez ennyi évtized távlatából, azt gondolom, hogy a legkevésbé akkor tévedek, hogyha azt mondom, hogy az én egész ifjúkorom, a gimnázium végéig, ez egy csodálatos időszak volt. Az én drága szüleim igyekeztek a lehető legjobban, a legjobb körülmények között felnevelni. Édesanyám bérelszámoló volt, édesapám teherautósofőr, és én nagyon boldog voltam. És a gimnáziumot végigkísérte egy szerelem. Ez egyetem kellett az a foglalkozó most én, hogy hogy nézek ki, meg tudom én, mert úgy volt, ment az élet, és minden jó volt. Jött a katonaság, ahol egyszer csak jött egy helyzet, hogy mindenki mindig megmondja, hogy mit csinálj, 24 órának minden percében, és elhagyott a szerelmem. Ezzel nagyon nehezen tudtam mit kezdeni. És a főiskola alatt, első-másod évben, ráadásul első évben meghalt apukám, 10 nappal az első vizsgálat, első vizsgánk előtt, akkor volt 47 éves. Azt hiszem egyfolytában ez ment, hogy mi a fenét kéne csináljak, hogy megfeleljek, hogy szeressenek, hogy azt mondják, hogy tehetséges ember vagy. Ez járt a fejembe, és mivel nem egyetlen egy partnerem nem volt, de nem valahogy eltelt úgy két év, semmi. És akkor volt az, hogy hát az az igazság, hogy néha azt mondtam, hogy én nem vagyok egy ronda ember, de aztán elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy hát bizonyára van bennem valami, nyilván belül, meg a kinézetemben, ami nem tetszik a lányoknak. Mert semmilyen sikerélményem nem volt, de semmilyen. Ezért nem is tudta rányomni a bélyegét az életemre az, hogy én most mint tudom, jól nézek ki. Szemben azzal, hogy a Radnótin viszont ez a talán jó humorú, talán fizikailag ügyes, ilyen jóképű srác vagy, aki nem sok vizet zavar. Az ilyen vidám szerepek, és amikor talán nem 6-7 év után mondtam az Andrisnak, hogy egy kicsit unom magam, ugyanazokat a szerepeket, ugyanazokat a fajta
ez a,
szerepet.
Ez a naiva kvázi? Hát,
igen,
a
ez ilyen férfi naiva. Holott, amikor nem ez volt, azzal én úgy emlékszem, hogy mindig kifejezett személyes nagy sikerem volt. Tehát a Berkov Görög című darabja, amit a Zsóti rendezett, vagy a Telihai Péter által rendezett Tábori György Mein Kampf című darabja, amiben Hitlert játszottam. Nem lehet azt mondani, hogy azok sikertelen előadások lettek volna, és nem figyeltek volna föl rá. Mint előadás, mint alakítás.
De mégis volt egy skatuja. De, hogy
de mégis volt egy ilyen skatuja. Uh-huh. És aztán az Egerben történtek, meg előtt az a két év szabadúszás, azt ez kicsit kezdte fellazítani.
Meg hát jöttek is az évek, ugye?
Megteltek
idősödtél.
Az évek, igen. Uh-huh. És Miskolcon ez azt hiszem azért változott meg egyik pillanatról a másikra, mert a Béres Attilának már volt tapasztalata velem Egerben, az Oidipus, a My Fair Lady és a Hegedűs a háztetőn, ebben a három darabból együtt próbáltunk. Neki volt egy nagy bizalma, és a többiek meg elég fiatalok voltak ahhoz, hogy ne ismerjenek. Tehát nem volt bennük semmi olyan, hogy tovább kell hozni ezt a lacikát. Bennük már nem volt meg ez a kép, ami 10 évig használtak, azt hiszem folyamatosan. És ott tényleg az, amikor hát az első évadban jó, Mitch a Vágyvillamosába, a Ellen Félix a Játszdúra szembe, hú, a Kenszerebe, úristen, Celofán a Chicagóba, hú, és aztán jön a következő év, hogy My Fair Lady, Higgins.
Az már egy öreg professzor, könyörgöm.
Őrnagy a tótékban. Olyan szerepek jöttek egymás után, hogy igen, azt hiszem ez alapvető különbség volt. 94-95-ös évad végén mentem oda a Bálint Andráshoz, hogy hát képzeld, az Iglódi rendezi a Szolnokon a Rómeós Júliát, és hívott, első darab lesz az évben, hogy ki tudtok-e engedni. Szóval persze, Mercúció, mi? Mondom, nem, Rómeó. Rómeó! Tehát annyira más
képed
volt az, hogy mit gondolunk, vagy mire lágyunk, vagy ilyesmi. Úgyhogy, hát mondom, így, ahogy történt, így történt jól. Csizmadiának köszönhetem a rendezést, ő kifejezett, és ott is egy Berkov darabot tudtam rendezni, vagy abajgatni, és utána még több helyre volt, ahol többször visszahívtak, volt, ahol csak egyszer, de több helyen meg tudtam fordulni az országban. Úgyhogy egy rossz szavam nem lehet.
Igen, és ráadásul ez ugye egy sztereotípia, hogy a férfiakat jobban elkényezteti a drámairodalom is, mert hogy nektek ez az átmenet, amikor Lacikából Rómeóból, Mercúcióból, Lacikából, tevjébe megy az ember.
Ezt én nem tudtam, de ez velem...
A szivárvány több színe is felvonul.
Velem megtörtént Miskolcon, hogy egy pillanat alatt megtörtént a váltás. Tehát, hogy ezek mennek. Ehhez például kellettek azért olyan dolgok, hogy hogy találkoztam Máté Gáborral Egerben. És ő valami olyat, nem tudom, ez nem tanítás, nem tudom mi. De pont az a pici különbség a színjátékban, ami valamit érdekessé és izgalmassá tesz, meg pontossá, de úgy, hogy látszik minden szándék, úgyhogy azt sem szoktam mondani, sokszor ugye Brechtet idézve, hogy látom a szándékot és unom. Tehát amikor hogy minden meg van mutatva. És valami olyan lökést tudott nekem akkor adni, ami még azóta is tart szerintem. És remélem sokáig ki is fog tartani, hogy hogyan is lássam én ezt az egészet, ami a színház, ami mindig más, nincs benne szabályszerűség, csak statisztikai valószínűség, de mindig más. És ez is iszonyú vonzó benne, hogy nem lehet elringatni a magát az embernek, átszében mindent tudok, nem? Fennét, mindig mindenben van egy kis tanulás, és mindig mindenben, az is igaz, benne van a tapasztalat. Tehát, hogy nem kell bizonyos köröket már újra járni.
Azt mondta, de még a beszélgetés elején, hogy a film az más, mert ugye a színpadi szerepeidről beszélgettünk sokat. Azt hogy értetted, hogy kevesebbet filmeztél, mint amennyit színpadon játszol, vagy eleve neked egy kicsit más világ a film, és talán nem áll hozzád annyira közel?
Nagyon másfajta idegrendszert igényel. Ugye azért ott akár centi pontosan kell megjegyezni, hogy hol állsz meg, mely mondat résznél fordulsz meg.
Több a technikai kívánalom.
Sokkal többet. Ugyanakkor el kell hitetni, hogy tök egyedül vagy. Teljes magányban is, vagy illetve, hogy nincs
körülötted. Milyen, mint amikor elmész egy felkapott üdülőhelyre nyaralni, és az Instán el kell hitetni, hogy csak te vagy ott.
Ez pont olyan Dori.
Szóval ott van egy stáb, a kamera, a fény, mindenhez alkalmazkodni kell, és közben a lehető legtermészetesebbnek kell lenni.
De te színpadon is ott van 800 ember vele szemben.
De igen, de az más, az annyira ismerős terep. Ott van olyan előadás, amikor képzeld el, hogy volt egy időszak Egerben, és legalább egy évadot eltartott, hogy görcsösen mondogattam a szöveget magamba. Görcsösen. Elfogom felejteni, úristen, mit mondok. De olyankor is, amikor nem is játszottam mondjuk olyan gigantikus szerepet, hogy úristen, mi lesz. És ez is hozzátartozik a Máté Gáborra való munkához, de ez tulajdonképpen már, én ezt már úgy érzem, hogy ez egy ilyen görögféle kiterjesztés.
Görög iskola.
Hogy ezerszer fontosabb tisztában lenni a sztorival, az alakkal, mint pontosan elmondani a szöveget. A szöveget el lehet mondani szépen, el lehet mondani jól. De ha nem igazul mondod, nem érdekel senkit. Viszont a néző soha nem tudja, hogy te most az alkony vagy a naplemente szót használva mit mulaszt el azzal, hogy az egyik szó helyett a másik van.
Kivéve, ha rímre kell, hogy kijöjjön.
Hát kivéve akkor. Igen. És ezt sikerült olyan nem szintre fejleszteni, csak ebbe annyira megnyugodni, hogy amikor Miskolcon, színház csináló, az se egy szösszenet, hogy amikor elkezdődött az előadás, akkor én már nem foglalkoztam azzal, hogy mi lesz. Akkor csak azzal, hogy mi van. És mi a múltam, és mit hozok be, és ami történik, az ott történjen. És majd lesz, ahogy lesz. A jó Isten, de nem. Az ember saját magát meg tudja segíteni, ha azt a munkát tényleg jól elvégzi, amit el kell. És azért volt például olyan, hogy úgy benne volt a fejemben az, hogy Uramisten, hát most melyik rész jön? Tehát a disznokról kell beszélni, vagy még nem? És egy pillanat alatt szóltam a kocsmárosnak, hogy a gyerekeimnek nézzem már utána, hol vannak, miért kell rájuk ennyit várni. És miért vagyok ilyen egyedül? És ez alatt szépen ott álltam a falnál, és hallottam, hogy a sugó bemondja, hogy disznó. Ott állt a fal mögött a disznó.
Milyen jó a sugó.
És akkor szóltam a kocsmárosnak, hogy jöjjön vissza, nem érdekesek a gyerekek, vagy jönnek. és akkor rátértem ez a dologra. Tehát ez most nem azt mondja, hogy úristen, ne, ti se gondoljátok meg, ha még vannak hallgatóink, ők se gondolják, hogy most itt ez a, az önfényezés időszaka lenne. Nem, csak tudom, azt meg nem lehet eltagadni, ezt tudom. Ez az elvégzett munka miatt van benn. Tehát, hogy nem megijedek, nem
kétségbeesve kapkodsz, hanem
szóval néha olyan szoktam, előfordul egy ilyen, hogy ha szóba kerül egy ehhez hasonló dolog, hogy ez mi is lehet, hát ez az, amikor a Cyrano mondjuk mondja egyik soros monológiát, és eldurran egy reflektor. Hogyha az a színész összerezzen, akkor annulál mindent, ami addig történt. De ha erre a hangra előrántja a kardját és fölnéz, akkor meg megerősít mindent, ami addig történt. És ez csak ezen múlik, hogy te mennyire, de ezt nem kell félreérteni, nem arra gondolok, hogy egy ilyen személyiségváltozáson átment őrült állapot.
Nem, ez csak egy ilyen jelenlét.
Önhipnózis, meg nem tudom mi. Ez csak az, az, amikor a ványa elkezdődik, és van egy olyan jó 20 perc talán, vagy 25 is lehet. Fekszem ott egy ilyen kis kanapén, és akkor én azt gondolom, hogy Uramisten, hogy fog véget érni ez az előadás? Jesszus, mi minden fog itt történni? Semmi kedvem hozzá, így kiborulni, meg veszekedni, meg minden olyan jó, itt egy kicsikét, még lehet el is tudni aludni. Aztán megy minden a maga útján. Tehát, és akkor tényleg, hát ott van az a 6-7, amik általában az ember próbál egy darabot, az alatt a 6-7 alatt kell összerakni, hogy utána már olyan legyen, mint ahogy mondjuk például a babaház, az azért volt különleges, mert, és itt is bejön az, hogy statisztika van, de nincs szabály, hogy nem úgy próbáltuk, hogy olvasó próba, rendelkező próba, elemző próba, emlékpróba, összpróba egy felvonásból, vagy valami, hanem tulajdonképpen már az olvasó próba alatt is, és ahogy színpadra vagy ilyen színpadjelzéstérbe bekerültünk, már a megoldás fele akart menni mindenki. Olyan jó példán csinált belőle az Ari Nagy Bori, csontra meghúzta, egy léha mondat nincs benne, hogy mi ez, ez hogy van, és nagyon lassan haladtunk, nagyon. De mire végére értünk, kész volt a darab. Tulajdonképpen azt az előadást játsszuk. És amikor, hát persze, hogy nagy boldogság, amikor, hát igen, a nők helyzete, tehát itt nem is ez, hogy az idősebb meg a fiatalabb, hanem hogy a nők ugyanúgy, mint 200 éve gondolom, amikor ezt nagyjából írták ezt a darabot, hát én ennyi párás, könnyes női szemet nem láttam még nézőt. Ráadásul közel is vannak, ugye, a játékszínben, ahol játsszuk, még nem láttam még, hogy az a teljesítmény, hogy a Julcsi hogy megy át helyettük egy folyamaton.
Most az Ibsen Nóra.
Ez az Ibsen Nóra, a babaház.
Ez a babaház.
Igen. Hogy az milyen felszabadító, és mennyi hölgy nézőben van benne pont ez a kétség.
Amire mindjárt visszatérünk.
Igen, és olyan jó, hogy szóba hoztad, köszi, mert azért nekünk is volt egy ilyen titkos vonal, amit szerettünk volna ezzel a kérdésünkkel felvetni, hogy aztán a Nórára lyukadjunk ki, úgyhogy ez fog következni a kettes számrendszer utolsó fél órájában. Maradjatok velünk, Görög László színész a vendégünk majd továbbra is.